Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az Egyesült Államok a koronavírus járvány elleni védekezés melyik fázisában van most? Az elsőben, amikor áll a társadalmi élet és a gazdaság sok szektora, vagy a másodikban, mint Magyarország, amikor már megkezdődött az óvatos nyitás?
Azt hiszem, hogy inkább a második, bár hozzá kell tenni azt, hogy nem beszéltünk általában az Egyesült Államokról ebből a szempontból, hiszen az Egyesült Államok egy föderális állam, ahol elsősorban a tagállamok azok, amelyek úgymond a frontvonalban vannak, és nagyon sok esetben a kormányzóknak nagyobb jogköre van, mint az elnöknek, abban, hogy meghatározzák, hogy az adott államon belül mikor nyithatnak ki az üzletek, milyen üzletek nyithatnak ki, és általában mikor indulhat be újra az élet. Itt bizonyos fajta eltérés lehet. Általánosságban azt lehet mondani, hogy az elnök azt szeretné nyilvánvalóan politikai okokból is, hogy minél hamarabb az Egyesült Államok nyisson, a gazdaság visszatérjen lehetőség szerint minél hamarabb abba a kerékvágásban, de az utóbbi három évben volt, és az elnöknek nagyon kedvező. És ennek megfelelően inkább az úgynevezett vörös államokban, tehát a republikánus kormányzók által vezetett államokban enyhítenek a szigoron. Ugyanakkor félig meddig politikai okokból, de nem csak amiatt. Az úgynevezett kék álmok elsősorban a két óceánparton inkább szigorítanának, vagy tartanák a szigorítást. Elsőbb a New York és Kalifornia jön ebből a szempontból számításba. Mind a kettőben demokrata kormányzó van. Ők azt hangoztatják, hogy úgymond az emberi életek fontosabbak a gazdasági eredményeknél. De hát azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy a demokraták számára az, hogy minél későbben nyithat az Egyesült Államok, vagy térhet vissza a gazdasági normális kerékvágásba, feltetően előnyükre válik majd a novemberi elnökválasztáson, hiszen az elnöknek az elsősorban a gazdasági teljesítmények azok, amelyek az ő választási kampányát esetleg előre tudnák vinni.
Akkor tulajdonképpen a járvány mellett, illetve a járvánnyal folyamatosan zajlik a taktikázás is, a politikai taktikázás?
Igen, természetesen az első támokban a választási év van. Nem csupán különböző az elnököt választják, hanem az egész képviselőházat, 35 szenátort és ezen kívül 13 kormányzót, tehát eléggé nagy a tét. És a demokraták úgy látják, hogy aránylag jó esélyük van arra, egyrészt, hogy a szenátust visszahódítsák, itt 3-4 helyet kellene elhódítani a republikánusoktól. Nagyjából különbelül 2-1 arányban a republikánusokat választják újra, vagy nem választják újra, tehát kb. 200 annyi republikán szenátor áll megmenetetés előtt, mint demokrata. A képviselőházban valószínűsíthető a demokratáknak a fölénye, illetve azt, hogy megtartják a jelenlegi előnyüket, de hát ez sem lefutott. Viszont hát egyértelmű, hogy az elnök választásnál arra bazíroz a demokrata párt, hogyha a gazdasági eredményeken tud kampányolni Trump, akkor ezzel az egyik legfontosabb adóházát veszítheti el. Bár az igazság az, hogy a felmérések szerint az emberek még mindig jobban bíznak Trumpban, mint Bidenben a gazdasági kérdések kezelésében.
Ahhoz, hogy jobban megértsük, kinek mi a felelőssége az Egyesült Államokban, kérem mondjál, hogy mi a szerepe, feladata, kötelessége a Trump adminisztrációnak, mondjuk így a washingtoni központi kormányzatnak, és mi az egyes tagállamok vezetésének?
A központi kormányzat olyan lépéseket tehet, amelyek például az egész országot érintik, tehát a bevándorlás korlátozása, a beutazások korlátozása, ezek megtörténtek. az alkotmány első cikkelyenek 8. paragrafusa, vagy alpontja szerint az Egyesült Államok szövetségi kormánya jogosult az úgynevezett államok közötti kereskedelmet szabályozni, tehát szabályozhatja azt, hogy árukat hogyan visznek egyik államból a másikba, illetve azok a váltok, amelyek több államban is tevékenykednek, a szövetségi kormányzat előírása alá esnek. Egy későbbi törvény, 1950-es törvény alapján az első támok elnöke elrendelhet ti egyes vállalatoknál úgynevezett stratégiai árucikkeket állítsak elő a megszokott helyet, tehát mondjuk az autógyárak álljanak át átmenetileg lélegeztető gépek és egyéb berendezéseknek az előállítására. Tehát nagyjából ezeket tudja az elnök elrendelni, illetve hát szükségállapotot hirdethet adott esetben, de a szükségállapot kérdetés az államokon belül inkább a kormányzók tartozik, és a kormányzók azok, akik elsősorban jogosultak arra, hogy az államon belüli, tehát olyan vállalatokat, olyan vállalkozásokat, üzleteket tudjanak szabályozni, amelyeknek csak egy adott államban vannak kirendeltségei. Tehát ők ezek alá a kormányzóknak a jogkörei alá esnek. Ezen kívül ők azok, akik az iskolákat bezárhatják, hiszen az oktatás az állami feladat elsősorban, ugyancsak állami feladat az olyan egészségügyi szolgáltatásoknak az ellátása, mint a távolságtartás és így tovább. Tehát átfedésben vannak egymással sok tekintetben, és hát nyilvánvalóan ez alapot adhat arra, hogy elég intenzíven egymásra mutogatnak, főleg mondjuk a demokrata kormányzók, mint például Andrew Cuomo, a New York-i kormányzó és Donald Trump, hiszen mind a kettőnek vannak jogkörei, többek között a szövetségi kormányzat elláthatja eszközökkel az egyes tagállamokat. Az egyes tagállamok ebből a szövetségi alapból kaphatnak. Nyilván van itt óriási vita van arra, hogy ki mennyit kap. Egy közel 3 billió dolláros segélycsomagot fogadott el a szövetségi kormányzat, ezt gyakorlatilag a központi kormányzat osztja szét a tagállamok között. Egyrészt vannak olyan kifizetések, amelyek tagállamtól függetlenek, tehát közvetlen személy kifizetések vannak. Egyes ember a személyiségi alapon kap bizonyos összeget, bizonyos jövedelmi határokon belül. Ugyanakkor viszont az, hogy a kis és középvállalkozókat, nagyvállalatokat hogyan segíti a kormányzat, az már viszont egy kérdés. Ezen kívül pedig az is egy állandó kérdés, hogy ezeken belül az egyes tagállamokban működő nagyvállalatok, mondjuk a Boeing, vagy a General Electric, vagy a nagy autógyárak mennyit kapnak és mennyit nem kapnak. Szóval ilyen kérdések azok, amelyek elsősorban foglalkoztatják egyrészt a szövetségi kormányzatot, másodszor a tagállamokat, és ezek azok a kérdések, amelyeken vagy vita van, vagy pedig hát adott esetben szövetségi elsőség van a tagállami törvénykedéssel szemben.
És az egészségügyi védekezés a járványügy területén mi állami, és mi pedig központi kérdés? Van ebben egyáltalán különbség, vagy lehet-e különbség?
Lehet különbség. Nyilvánvalóan ezek tagállamiak, tehát a tagállamok azok, amelyek elsősorban az egészségügyi ellátást kell, hogy biztosítsák, és ennek megfelelően tagállamonként eltérő a távolságtartás szabálya. Volt olyan, hogy Floridában az emberek a tengerparton nyaraltak, amíg máshol majd kijárási tilalom volt, New Yorkban például. Tehát ezek tagállami kompetenciák, az elnök ebben az esetben nem teheti meg azt, hogy egész országra kiterjedően elrendel úgymond távolságtartást, vagy üzemeknek, vállalkozásoknak a bezárását, főleg azért, mert végülis egy egész földrészről van szó, és egyértelmű, hogy mondjuk Alaszkában más a helyzet, mint a New York államban, ahol nagyon nagy a népsűrűség, Alaszkában szemben, Floridában más a helyzet, mint mondjuk Wyomingban, tehát ennek megfelelően a tagállamok azok, amelyek elsősorban jogszerűen járnak el ezekbe a kérdésekbe, és hát az elnök, ahogy mondtam, bizonyos általános dolgokat tud, például tudják finanszírozni a vakcina előállítására irányuló kísérleteket, ez szövetségi pénzből megy jelen pillanatban elsősorban, de hát ez nem közvetlen, hanem inkább közvetett vagy hosszú távú megoldást lehet majd.
Ugye említette New York államot, amelyet egy demokrata politikus vezet, eddig több mint 350 ezer koronavírus fertőzöttet diagnosztizáltak itt, és több mint 22 ezeren haltak meg a járvány miatt. New York állam a legsúlyosabban érintett terület. Mely államokban van még nagyon sok beteg, és hol van elenyészően kevés?
Hát általában a nagyobb népsűrűségi államokban van több beteg, és a nagyobb népsűrűségi államok elsősorban a kelet- és nyugati parton találhatók. Hogyha most egy politikai térképre vetítjük ezt, ezek általában demokrata hajlandóságú államok, vagy demokrata erősségek. Kalifornia ugyancsak erősen érintett New York mellett, ezen kívül az olyan tagállamok meg, amelyeknek nagyobb a népsűrűsége, mondjuk Illinois államba, Chicago központtal és így tovább, vagy Michiganbe például, a nagy autógyárak vannak, ott különben a kormányzó ellen, Wittmer ellen tüntettek is azok, akik szeretnének egy szabadabb vagy egy lazább törvénykezést az államon belül, tehát az, hogy hamarabb nyissák meg az állam gazdaság életét. Ugyanakkor viszont a ritkább népsűrűségű tagállamokban, a Szikvásegység, Középnyugat, a két Dakota, Nebraska, Iowa, Wyoming, Utah és így tovább, ezek kevésbé érintettek, hiszen egyrészt a bevándorlóknak a szám ezek az esetekben, vagy ezekben az államban nagyon kevés, nagyon alacsony, és másodszor pedig a népsűrűség nagyon alacsony, emiatt hát a távolságtartás eleve úgymond megoldott, és nincsenek az emberek annyira összezárva, mint mondjuk egy nagyvárosban.
És ugye említette, illetve többször említettük már New York államot, hogyan kezelte Andrew Cuomo demokrata, vagyis ellenzéki kormányzó a járványt? Mit lehet erről mondani? Mert ugye akkor van egy republikánus olvasat, meg egy demokrata olvasat, van egy helyi olvasat, meg van egy országos olvasat.
Igen, Andrew Cuomo, aki potenciálisan a demokrata pártnak egy akár későbbi elnökjelöltje is lehet, gyakorlatilag itt együtt kellett, hogy működjön New York városnak a polgármesterével, Bill de Blasioval, aki ugyancsak demokrata. Tehát itt megint csak két külön dologról van szó. Egyrészt New York mint állam, és New York City mint város. Egyértelmű, hogy Andrew Cuomo az első között volt az, aki felismerte a járványnak a mélységét, kiterjedését, és meglehetősen erőteljes lépéseket tett, tehát a kiállási tilalom, lehetett látni képeket teljesen elnéptelenedett New York-i utcákról, és ennek megfelelően az ottani gazdasági tevékenység hihetetlen mértékben csökkent. És hát természetesen itt Andrew Cuomo nem csak a saját forrásokra támaszkodott, hanem a szövetségi kormánytól is berendezéseket kapott, illetve pénzbeli segítséget. Itt megint csak a kérdés az, hogy kik kapnak és kik nem kapnak. Trump egy időben próbálta kötni a pénzbeli segítséget, ezért tagállamoknál, illetve városoknál, hogy azok az illegális bevándorlókat befogadják el, illetve úgymond egy ilyen sanctuary city-ként működnek, tehát ilyen menedékvárosokként működnek, amelyekben az illegális bevándorlókat akkor se toloncolnák ki, hogyha mondjuk kisebb bűncselekményeket követnek el. Tehát ez a vita zajlik a New York város, a New York állam, illetve a szövetségi kormányzat között. Hát azt lehet mondani, hogy Andrew Cuomo a jelek szerint mindent megtett annak érdekében, hogy lokalizálja a járványt, de úgy tűnik, hogy ez azért nem nagyon járt sikere, hiszen ahogy ön is mondta, a New York állam kimagasson magas számú áldozattal rendelkezik.
És hát, hogyha ahány állam annyi járványügyi, egészségügyi, védekezési stratégia, elképzelés, akkor mégis kik lehetnek a, mondjuk így, döntnökök, kik a szakmai és kik a politikai vezetői az amerikai, összamerikai járványügyi lépéseknek?
Hát vannak szövetségi szervezetek, amelyek ezt a járványügyi, egészségügyi kérdést vizsgálják. Ők ajánlásokat tehetnek, és az, hogy mondjuk az országnak van úgynevezett legfőbb tiszti orvosa, mit mond, vagy mit nem mond, ez inkább ajánlás jellegű, és nem pedig parancs jellegű. Tehát a szövetségi kormányzat ajánlásokat tehet, előírhatja adott esetben a tagállamoknak, hogy a bevándorlókkal hogyan viselkedjek, hogyan ne viselkedjenek, előírhatja azt, hogy az államok közötti kereskedelemnek milyen szabályait tartsák be, illetve hát melyeket tudnak-e enyhíteni, de végül is visszatérek arra, amit mondtam, itt az első sorban és a fronton a tagállamok vannak. A szövetségi kormányzatnak a válságkezelése inkább abban merülhet ki, hogy általános alapelveket fogad el, nagy mondjuk általánosságokban tud politikai döntéseket hozni, és a legfontosabb pedig az, hogy a gazdasági lépésekben mennyire részesít előnybe bizonyos szektorokat, akár hogyha itt a mezőgazdasági szektorra gondolok, vagy az élelmiszeriparra, vagy a turizmusra, és így tovább, hogyan osztja a pénzeket el. Tehát ilyen módon tud elsőbben inkább a szövetségi kormányzat ebben az egész helyzetben beavatkozni.
Magyarországról valószínűleg egy kicsit összetettnek és bonyolultnak tűnik a rendszer, és hát természetesen nem is ismerjük minden részét. Éppen ezért érdekes, hogy vannak olyan apró részletek, amelyekről mégis hírt kapunk, sőt, rendszeresen kapunk hírt, mert hogy az amerikai járványügyi akciócsoport 3 prominense is karanténba vonult május 1/3-ában, amiről itt Magyarországon is lehetett, illetve lehet hallani. Mi volt az indok és kik ők?
Hát az igazság az, hogy erről az esetről túl sokat nem tudok. Általában mindig a kérdés az, hogy a járványügyi szakemberek egyrészt mennyire tartják komolynak, vagy nem komolynak, másodszor maga az elnök mennyire tartja komolynak, vagy nem komolynak. A munkatársai közül volt, aki már megkapta a koronavírust, illetve hát főleg az elnöknek a különböző gyógymódjai azok, amelyek az embereket foglalkoztatják, már amennyire foglalkoztatják, mert Trumpnak meglehetősen egyedi elképzelése vannak arról, hogy hogyan kellene a járvány ellen fellépni, de hogy időnként különben ellentmond a saját szakembereinek, de azt hiszem, hogy ezt már megszoktuk az elnöktől, aki úgy tűnik, hogy mindent jobban tud másnál.
Csak ugye az az érdekes, vagy arról beszéltek sokat idehaza is, hogy Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója, aki a 3 prominens egyike, aki karanténban vonult, többször is ütközött az amerikai elnökkel, pontosabban Fauci iránymutatásait, nyilatkozatait rendszeresen kritizálja Donald Trump. És a másik igen, két ember, aki karanténban vonult, szintén igazgató.
A virológiai szakemberek azt szeretnék, hogy minél inkább tudják lokalizálni, kordába tartani a vírust, és itt a gazdasági érdekek sokszor szembe mennek ezzel. Tehát a választás egy bő, vagy csűk fél év múlva történik, novemberben szerintem ez 5 hónap, hogyha jól számolom, és ez alatt valami eredményt föl kellene mutatni az elnöknek, hogyha viszont továbbra is szigorú kijárási korlátozások lesznek, akkor nem valószínű, hogy a gazdaságot be tudják indítani. Elég is jó számok vannak a gazdasági visszaesésről, a 30 millió fölötti munkanélküli, a 4,8%-os gazdasági visszaesés, soha ilyen rossz számoknál voltak 1929-től a nagy gazdasági világválság óta, és hát ilyenkor mondjuk egy elnök szeme előtt persze hát minden párhuzam sánt, itt Herbert Hoovernek a képe lebeg, aki a gazdasági világválság alatt elnökként képtelen volt hatékonyan fellépni, és óriási arányú vereséget szenvedett 32-ben Frank Roosevelt-tel szemben. Azt azért hozzá kell tenni, hogy Joseph Biden nem Frank Roosevelt, szerintem az a kategóriájú politikus, vagy színvonalú politikus, de minden esetre az biztos, hogy a gazdasági érdekek, illetve az egészségügyi szempontok azok nem mindig esnek egybe.
Vagyis akkor van egy szakmai és politikai vita is az Egyesült Államokban? A legfőbb vezetés?
Igen, azt lehet mondani, hogy van. Általában itt a hogyha most politikai nyelvre akarom lefordítani, a demokraták kihangsúlyozzák, vagy hangsúlyozzák egyszerűen az emberi élet fontosságát, az egészségnek a fontosságát. Nyilvánvalóan ők ezt fogják, ezt a vonalat erősíteni, vagy hangsúlyozni. A másik oldal viszont az elnök és a republikánusok azt szeretnék, hogy a gazdasági élet beinduljon. Ennek megfelelően az elnök időnként, illetve a republikánusok olyan számokat emlegetnek, hogy hát tulajdonképpen átlagosan egy nem is kiemelkedően súlyos influenza járvány idején ugyanennyi ember hal meg az első támogatát, tehát azt hiszem tavaly 37 ezer körül haltak meg, és most is nagyjából ez a szám van a koronavírusnál. Tehát azt mondják, hogy persze van járvány, de hát azért nem kell a dimenziókat eltúlozni, mert egy súlyosabb influenza járvány, vagy egy átlagos, akár átlagos influenza járvány baj is ugyanennyi meghalnak. Tehát azt hiszem, hogy statisztikáknál is ilyen esetben is azért mindkét oldal talál magának érvet, hogy a saját igazát vagy vértigazát próbálja bizonyítani.
Mindez hogyan befolyásolja vagy befolyásolhatja az elnökválasztás eredményét, arról néhány perc múlva beszélünk. Az Aréna mai vendége Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. A beszélgetés első részét is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, mi pedig a hírek után folytatjuk.